Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Zsoltár szavával. Az Úré a föld, és ami betölti azt, a földkerekség és a rajta lakók. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké. Amen. Most hallgassuk meg Istennek az igéjét a 31. Zsoltárból, a Zsoltárok könyve 31. részéből.
A reménység nem szégyenít meg. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan. Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Gyűlölöm a hitvány bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkan az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak tőlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna. Olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom. Ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcád szolgádra. Segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejtöd őket magadnál, az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind! Az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostól megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek.
Amen. Isten áldása legyen az ő igéjén, amit hallottunk, adja meg, hogy szívünkbe is fogadjuk, és az ő dicsőségét szolgálja a mi életünkben. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, olyan jó, hogy valóban mindenünket te hozzád hozhatjuk. Itt állhatunk a te színed előtt, és kérhetünk arra, hogy vedd el tőlünk mindazt, ami az életünkben felesleges, és kérhetünk arra, hogy ajándékozz meg minket mindazzal, ami igazán fontos a számunkra. Tudjuk, hogy nem az a szükséges az életünkben, amit magunkkal hoztunk, hogy arra van igazán szükségünk, amit te készítettél el a mai napon. Hálát adunk neked azért, hogy nálad készen vannak a kérdéseinkre a válaszok, a bizonytalanságainkra az útmutatás, készen van a bánatainkra a vigasztalás, készen van a bűneinkre a bocsánat, mindezeket tőled kaphatjuk meg, és tőled is szeretnénk most elkérni. Hálát adunk neked azért, mert a mai napra is azért gyűjtöttél össze bennünket, hogy taníts minket a te útaidra. Szeretnénk ezeken az utakon járni. Köszönjük neked, hogy te megvilágítod ezeket előttünk. Áldunk téged most különösen is azokért, akikkel együtt szolgálhatunk itt a fiatalokért. Köszönjük neked, hogy nekünk ajándékoztad a gyülekezetünknek azt az ifjúsági közösséget, amelynek a tagjai nem csak tanulgatják a te dolgaidat, hanem át is adhatják, tovább is adhatják. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket és az ő szolgálatukat. Neked adunk ma különösen is hálát a mi nemzetünkért. Köszönjük, hogy megtartottad azt. Köszönjük, hogy amikor nagy krízisek, nagy válságok idején át kellett élnie ennek a népnek, hogy milyen nagy erők támadnak, vagy folytogatnak minket, akkor is mindig voltak, akik te hozzád kiáltottak. Köszönjük, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megtartottad sokszor ezt a népet, és annak sok tagjának a szívét felét fordítottad. Így könyörgünk most a népünkért, így könyörgünk most azért, hogy adjál most is lelki megújulást, lelki ébredést, és adjál békességet, adjál áldást a mi nemzetünkre. Hálát adunk azokért, akik előttünk jártak, akik hűségesek voltak, akik véghez vitték azt, amit feladatukul rájuk bíztál, és kérünk téged, hogy hadd legyünk mi is követőik ebben. A te kezedbe tesszük le azokat, akik fájdalmaikkal érkeztek, akik gyászban járnak, és búcsúzniuk kellett, vagy kell a következő időszakban. Hisszük, mennyei édesatyánk, hogy számukra is kész van a te békességet adó szavad, a te vigasztalásod, légy velük, és áld meg őket. Könyörgünk azért, hogy mindannyiunkat te tisztíts meg, hiszen sok mindennel beszennyezetten jöttünk eléd, sok minden méltatlanná tenne arra, hogy te előtted megjelenjünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mégis megtisztítasz bennünket, megújítasz bennünket, hogy a te jelenlétedben örvendezhessünk. Add meg nekünk ezt most is. Így kérünk azért, hogy beszélj velünk arra, amit te akarsz mondani. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és szent lelkeddel az igét, a szentírást tedd egészen elevenni, hogy ne csak halljuk azt, hanem megértsük, szívünkbe fogadjuk, és meg is cselekedjük, amire küldesz. Jézus Krisztusért, a te fiadért kérjük ezt. Amen. Azt a feladatot kaptam, hogy ma mindenről beszéljek, elég zavarba ejtő feladat. Mikor meg elküldött az Úr Jézus engem, hogy az ő szolgája legyek, akkor azt mondta, hogy róla beszéljek. Úgyhogy egy olyan bibliai szakaszt hallgassunk meg, ami Jézusról és mindenről szól. A Kolossei levél első részében a 15. verstől a 20. versig figyeljük meg azt, hogy a Bibliában Pál apostol milyen sokféleképpen látta, hogy összekapcsolható az Úr Jézussal minden, ami ebben a világban létezik. Fennállva hallgassuk meg ezt az igét, a Kolossei levél első részének 15. versétől a 20. versig Jézusról, ezt mondja az apostol. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ahogyan már jeleztem is, a fiatalok kérése az volt, hogy a mai Isten tiszteletünknek a címe és az ige hirdetésünk témája az is az legyen, amit már énekeltek is nekünk, meg amit majd együtt is fogunk énekelni, hogy az Úr mindent kézben tart. Nagy örömmel töltött el, amikor fölvetették nekem ezt, hogy erről lenne jó, ha ma hallhatnánk, mert a Biblia egyik központi témája ez. Olyan jó volt átélni azt, amit újra és újra az ember megtapasztal, amikor fiatalokkal beszél, hogy milyen éles látása van a fiataloknak, milyen fontos dolgokra, lényeges dolgokra irányítják a figyelmünket. Az Úr mindent kézben tart. A Biblia egyik alapdallama, alapgondolata, ebben gyökerezik az a vigasztalás, amelyet mennyei atyánk az ő gyermekeinek ad, hogy ezt megvallhatjuk, hogy ezt komolyan vehetjük. Örömmel töltött el, és kicsit meg is ijesztett. Nem kicsit ijesztett meg valójában. Hogyan lehet erről helyesen beszélni? Vagy önző módon önmagamra vonatkoztatva, hogyan tudnék én erről helyesen beszélni? Mert legalább két olyan része van ennek a címnek, amely egy magamfajta embert okkal ejt kétségbe, hogyha az merül föl, hogy ezekről szóljon, hogy ezekről beszéljen. Az Úr mindent kézben tart, mindent. De hogyan tudnék beszélni mindenről? Hogyan tudhatnék én egyáltalán mindenről? Eszembe jutott az a vicces megállapítás, amit egyszer a tudományos munkával kapcsolatban olvastam, lehet, hogy vannak a testvérek között is, akik már találkozhatnak ezzel. A tudományos világban egyre inkább azzal szembesülnek a különböző kutatók, hogy egyre speciálisabb tudással rendelkeznek a világmindenség titkainak a tanulmányozói, mert alig van olyan, vagy talán nincs is olyan, aki mindenről tudna. Egy kutatóorvos ma már nem feltétlenül az emberi testtel, mint olyannal foglalkozik, azt vizsgálja, hanem esetleg annak egy szervével és annak egy jelenségét, annak az összefüggéseit próbálja különböző körülmények között, vagy akár egy bizonyos körülmény között megérteni. Eszembe jutott az a kedves hívő biológus testvérünk, aki pár éve egy férfi csendes napon volt közöttünk. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas előadást tartott arról, amivel ő egész életében foglalkozott, az emberi nyárról. Az emberi nyál az az a téma, ami őt izgatta, és amivel kapcsolatban rengeteg érdekes és izgalmas dolgot megtudtunk, akik itt voltunk, talán vannak, akik emlékeznek erre. De azért érzékeljük, hogy egy orvostól azt gondolnánk, vagy egy biológustól azt gondolnánk, hogy ennél nagyobb összefüggésekben látja a világot, és persze látja ő azért ennél nagyobb összefüggésekben is. Szóval az a vicces mondat, amit olvastam egyszer, ami a specialistákról szólt, hogy specialista az, aki egyre többet tud egyre kevesebbről, amíg a végén szinte mindent tud, szinte semmiről. Egyre többet tud egyre kevesebbről, amíg a végén szinte mindent tud, szinte semmiről. De van értelme ennek a tudásnak, szinte mindent tudni, szinte semmiről, kérdezhetjük. És a specialisták mellett szoktak időnként beszélni generalistákról. Generalistákról, akikről azt lehetne mondani az előző gondolattal, hogy akik szinte mindenről, szinte semmit sem tudnak. Átéljük azt, hogy van olyan, aki úgy csinál, mintha mindenhez értene. Általában semmiben sem érdemes arra hallgatni, aki azt mondja, hogy ő mindenhez ért, ha csak nem mennyei atyánkról van szó, ő mindenhez ért, és ő rá érdemes hallgatni. De közülünk, ha valaki azt mondja, hogy ő mindenről bátran véleményt tud nyilvánítani, és az igaz lesz, amit ő mondani fog, akkor ne higgyünk neki. Mindenről beszélni, az én korlátozott tudásommal ez lehetetlen. Babicsnak a vergődése jutott még eszembe. Ismerjük azt a versét, a lírikus etilógiát, ahol azt fogalmazza meg, hogy a mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. Magamig tudok eljutni csupán. A mindenről gondolkozhatnánk egy életen keresztül, és akkor sem érnénk a végére. Az Úr mindent kézben tart. Hogyan tudnánk akkor erről jól, helyesen beszélni? De hadd valljam meg, testvéreim, hogy nem ez volt az, ami igazán megbénított, hanem amikor tovább gondolkoztam ezen a címen. Mert van még egy szó, amely még nagyobb reménytelenség töltheti el, még nagyobb reménytelenséggel töltheti el az ember szívét, az, aki a mindennél is nagyobb. Az Úr, Isten mindent kézben tart. Hogyan tudnék én beszélni Istenről? Ha a minden bemutatására nincsenek alkalmas szavaink, alkalmas fogalmaink, alkalmas gondolataink, hogyan tudnánk róla helyesen szólni? Két fontos következményét értettem meg ennek, amit most bevezetésképpen elmondtam. Az egyik, hogy csak egyféleképpen van értelme ezekről beszélni. Ha nem az emberi tudásunkból indulunk ki. Hanem csak abból, amit Isten kijelentett. Minden ige hirdetésnek ez a lényege, és most lehet, hogy nagy meglepetést nem okoztam a testvéreknek, akik rendszeresen itt vannak a templomban. Minden ige hirdetésnek ez lenne legalábbis a lényege, hogy csak arról beszélünk, amit Isten kijelentett mi nekünk az ő igéjében. De amikor ilyen nagy témákról van szó, mint az Úr, meg minden, akkor tudatosuljon különlegesen is bennünk, hogy nem a mi ismereteink, és nem a mi logikánk segít eligazodni bennünket. Sokszor, ha körbenéznénk csupán a világban, akkor azt mondanánk, hogy ez nem igaz, hogy az Úr mindent kézben tart. Mennyi mindenről látszik úgy, hogy ő nem tartja talán a kezében, legalábbis mi nekünk ezt sugallná a szívünk. A világ urának a szavára kell hagyatkoznunk ilyenkor. Akkor is, ha a mi elképzeléseinkkel, vagy a mi vélt tapasztalásainkkal ellentétes az, amit ő mond. Ez az első tehát. Amit ő mond, abból indulhatunk csupán ki. És a másik, erre is csak akkor van esélyünk, hogy a Szentírásban eligazodjunk, és jól megértsük ezeket az összefüggéseket, ha ő megkönyörül rajtunk, és ezért imádságos vágyakozással kell fordulnunk ehhez a kérdéshez. Ezért én az elmúlt napokban sokat imádkoztam, hogy adja ezt jól megértenünk, mit is jelent az, hogy az Úr mindent kézben tart, és imádkozzunk továbbra is, magunkban fohászkodjunk azért, hogy Isten vezessen minket ebben. És mindezek után hadd mondjam azt, hogy végül is lemondtam arról, hogy a címnek eleget tegyek. A minden az több annál, hogy bele lehessen zsúfolni egy ige hirdetésbe, Isten meg még több annál. Ezért három területre szűkítettem a mindent, és egy fókuszba állítottam mindezt. A három terület a legkisebbek, a legnagyobbak, meg a legközelebbiek. Ezzel fogunk foglalkozni, és a fókusz, amin keresztül nézzük, amikor az Úrról beszélünk, az Jézus Krisztus lesz, őhozzá fogunk megérkezni, reménység szerint az ige hirdetés végén. Mit jelent a legkisebbekre nézve, hogy az Úr mindent kézbe tart? Mit jelent, mit mond el ez akkor, amikor a legnagyobbakra gondolunk? És hogyan hat ez arra az ismeretre, ami a legközelebb van hozzánk, arra, amit önmagunkról tudunk, vagy tudni vélünk? Kezdjük a legkisebbekkel. Az Úr mindent kézben tart. A legkisebbeket is. És ez azt is jelenti, hogy a legkisebb sem veszhet el. A legkisebbek kapcsán hadd emeljem most ezt ki, a legkisebb sem veszhet el. Mi olyan könnyen elhagyunk dolgokat. Nem kéne általánosítani, ilyen generalista módon, de specialista módon, mint aki magamat ismerem, hadd mondjam el, hogy én valóban nagyon könnyen elhagyok dolgokat, mert elsőre talán nem tűnik olyan fontosnak, nem figyelünk oda arra, ami jelentéktelennek vagy érdektelennek tűnik, vagy azt gondoljuk, hogy úgyis eszembe fog jutni, hogy hol van, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem tudjuk, hogy hová tettük azt. Ilyenkor derül ki, hogy mennyire faramúci a gondolkozásunk, talán érdektelennek látszott valami, és aztán kiderült, hogy nagyon fontos lehetett volna, ha figyelünk rá. És gyakran csak akkor látjuk meg dolgoknak az értékét, amikor elveszítettük azokat szem elől. Isten nem hagyja el a legkisebbeket sem. Gondja van a legkisebbekre sem. Megint Jézus szemével nézzünk rá erre a kérdéskörre, amit Jézustól tanulhattunk. Ő ezt mondta Lukács evangéliuma 12. részében olvassuk. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek! Ti sok verébnél értékesebbek vagytok. A hajunk szálát is számon tartja Isten. Testvérem, neked hány szálhajad van? Ugye, hogy fogalmat sincs róla. Az enyémet már lehet, hogy meg lehetne számolni, de azt gondolom, hogy ezzel együtt sincsen sok értelme ezzel időt tölteni. Az én szemszegemből nézve nem. És Isten mégis tudja azt, hogy hány szálhajunk van, számon tartja és gondja van azokra. A legkisebbekről sem feledkezik el. A legkisebbeket is számon tartja. Azokat sem hagyja elveszni. Persze, amikor gondolkoztam ezen, az is eszembe jutott, hogy fontos ezt pontosítani. Fontos pontosítani, mert tudnunk kell, hogy Isten nem a szemetet gyűjti. Ez nagyon erősen hangzik ez a mondat, hadd magyarázzam el. Pár éve egy kedves idős testvérnél, aki azóta sajnos már elment közülünk, amikor megrendült az egészsége, elment látogatóba az ő otthonába az egyik kedves szolgatársunk, és megdöbbent és megdöbbenve mondta el azt, hogy évtizedeknek a haszontalanságai álltak ott nagy kupacokba fölhalmozva mindenütt, még a reklámújságokat, meg a szórólapokat se dobta ki soha, mert hát, ha ki tudja, még valamire jó lesz az majd, amit évtizedekkel korábban egy szórólapot kapott. A sok szemét között megmozdulni sem nagyon lehetett, takarítani végképp nem, ennek megfelelően fertőzésveszély keletkezett, egy idő után már hivatalos felszólítások jöttek arra, hogyha nem tesz rendet a lakásában, akkor ki fogják őt onnan lakoltatni. Gyűlt a szemét. A Biblia örömhíre az, hogy Isten kezében a legkisebbnek is valódi értéke van. Isten nem szemetet gyűjt. Az, hogy ott van az ő kezében az a legkisebb, az azt jelenti, hogy csak nekünk tűnik esetleg értéktelennek. Isten kezében a legkisebbnek is értéke lesz. Van ebben egy figyelmeztetés is. A világ ura nem személygyűjtő, nem tart meg mindent, csak azt, ami az ő dicsőségét hordozza és felragyogtatja. Ami haszontalan, azt idővel megszünteti. Ami kártékony, azt megbünteti. Erről világosan beszél a Biblia. Igaz az, hogy a legkisebbet sem hagyja elveszni, de ez nem tehet minket gőgössé. Nem tehet minket gőgössé, hogy akkor minden belefér, hát Isten úgyse fogja hagyni elveszni. Nem. A bűn nem fér bele. A lázadás a királyok királyával szemben nem fér bele. Éppen tegnap olvashattuk, akik a Bibliaolvasó kalauz naponta kezünkbe vesszük, János evangéliumában azt, amit Jézus erről mondott. Megint csak Jézus szemével nézzük ezt. Azt mondta, hogy olyan a mi életünk, mint a szőlő vesszőnek az élete, amikor a gazda végigmegy a szőlőskerten, akkor azokat a szőlővesszőket, amelyek elszáradtak, amelyek haszontalanok, amik nem érnek semmit, azokat lemetszi és tűzre veti. Azokra nincs már szükség. Ami azonban alkalmas arra, hogy gyümölcsöt teremjen, azt megtartja. Megtartja, sőt, ami az ő akaratát szolgálhatja, azt nem csak megtartja, hanem meg is tisztítja. Még értékesebbé teszi ezt. Azt. Fontos tehát ezt a figyelmeztetést is meghallani, hogy ez nem bátorít föl minket bármire, hogy ó, hát Istennek úgyis olyan nagy az irgalma, az ő tenyerén minden ott marad, bármit tehetek. Figyelmeztetés, de halljuk meg emellett a buzdítást is, a buzdítást, hogy az ő kezében minden megmarad, ami az ő terveibe illik bele. Minden értékkel telik meg. Még a legkisebb is, ami az ő kezében van. Szemetet nem tartogat a kezében, azt meg fogja semmisíteni, de ami igazán az ő szemében értékes, arra vigyáz, és azt megtartja. Hoztam egy szemléltető eszközt. Nem tudom, hogy itt a fiatalok az elsősorban látják-e. Biztos nem látják. Jézustól tanultam ezt a szemléltetést, egy mustármag van az ujjamon. Jézus fölmutatta a mustármagot, nem pont ilyen mustármagot, ott másmilyen mustármag volt, de hasonló nagyságrendben volt, majd közelebbről is meg lehet nézni, de most ne jöjjenek fel a testvérek, mert hosszú ideig tartana. Jézus fölmutatta a mustármagot, lehet, hogy már nem is tartom a továbbiakban, mert úgyse látja senki rajtam kívül. Felmutatta a mustármagot, a szabad szemmel alig látható magocskát, és azt mondta, hogy ez egy értékes ajándéka Istennek. Értékes, és nem csak azért, mert finom ételeket lehet vele főzni. Már ezért is, és nekünk is fölismerhető. Talán pont ezért is hozta Jézus ezt a példát, mert nekünk is látható, hogy a mustármag az értékes, hogy a pici az nem haszontalan. De Jézus tovább ment, azt mondta, hogy azért is értékes, vagy talán leginkább azért értékes, mert ha ő kezébe veszi, akkor még többet láthatunk meg belőle. Még többet láthatunk meg benne. Nézzétek meg, mondta. Milyen felfoghatatlan erők vannak belezárva ebbe az icipici magba. Milyen felfoghatatlan erők. Csodálkozzatok el rajta, hogy ezek az Isten országának az erőiből tesznek láthatóvá valamit. Testvérem, kicsinek látod azt, amit Isten a kezében tart? Kicsinek látod? Nézd rajta keresztül, mint egy nagyítón. Nézd rajta keresztül, Jézus ezt tanította, nézd meg azt a mustármagot, és nézd rajta keresztül, és lásd meg mögötte, lásd meg rajta keresztül Isten országának az erőit. Vedd észre benne Istennek azokat a nagyszerű dolgait, amiket ebben az apró kicsi magban megmutat. És ez mindig igaz azokra a kicsiny dolgokra, amiket Isten a kezébe vesz, amiket az Úr a kezében tart. Icipicinek tűnik, de ha átnézel rajta keresztül, megláthatod Isten dicsőséges dolgait. Ugye eszembe jutott, amikor készültem, az a kedves volt ifjúsági vezetőnk, aki nagyon hamar fiatalon hazament az Úrhoz, Karola, sokan talán emlékezhetnek még őre, aki szintén biológus volt, és aki olyan nagy lelkesedéssel tudott arról mesélni, hogy azok a láthatatlan emberi sejtek, amelyeket szabad szemmel tényleg nem tudunk észrevenni. Ha ő belenéz a mikroszkópba, akkor valamit lát belőle, de ő, aki rajongott az életért, a biológiáért, és még inkább rajongott az élet uráért, Jézus Krisztusért, amikor belenézett azokba az emberi sejtekbe, akkor csodálattal fölfedezte bennük Jézus Krisztusnak a nagyságát, az ő keresztjét, az ő értünk hozott áldozatát. Most részletekben azért nem mennék bele, mert nem tudom szakszerűen elmondani, de döbbenetes volt átélni, hogy valaki egy olyan mikroszkópon keresztül, ami fölnagyítja a számunkra láthatatlant is, belenéz abba az apróságba, és meglátja benne Isten nagy dolgait. De jó lenne így körülnézni a minket körülvevő világban, hogy bármilyen kicsiny, bármilyen apróság, bármilyen jelentéktelennek tűnik, ha az Úr kezében van, akkor nagyító lesz, amin áttekintve meglátjuk, hogy milyen nagy a mi Istenünk. Az Úr mindent kezében tart. Ez a címünk, és ez a bíztatásunk, amikor a kicsinyekre nézünk, különleges értékkel fogja megajándékozni azt, amit kezébe vett. Olyan értékkel, amit éppen az ő kezében fog elnyerni. Vedd észre, testvérem, a világ legapróbb, legjelentéktelenebbnek tartott teremtményeit is, és fedezd fel bennük a csodát. A csodát, amit a világ legnagyszerűbb, legdicsőbb alkotója formált, és amit formál ma is ezeken keresztül. Meglátjuk a legkisebbeket? Keressük bennük ezt a kincset. Azt, amiért a mi Urunk kezében tartja azokat. Ezt a legkisebbekről. És menjünk tovább a legnagyobbakra. A legnagyobbakra azokra, amik időnként bizalmat ébresztenek bennünk, néha pedig félelmet keltenek a szívünkben. A legnagyobbak is az Úr kezében vannak. Az Úr mindent a kezében tart. A legnagyobbakat is. És rájuk is igaz, hogy létezésüknek a végső célja, létezésük értelme, hogy Isten gondolatait megvalósítsák. Ezért vannak, és ezért tartja Isten a kezében ezeket. A legnagyobbak értéke ugyanaz, mint a legkisebbeké. Ugyanaz az érték, hogy az ég és föld urának a dicsőségét ragyogtassák fel. Ezért teremtett galaxisokat Isten. Ezért van lét alapja azoknak az országoknak, amelyek között vannak nagyobbak is, meg kisebbek is, meg vannak időnként félelmetesebbek, meg kevésbé félelmetesek. Ezért van mindennek értelme, amit Isten megalkotott. hogy az ő dicsőségét szolgálják. S a legnagyobbakra is igaz az, amit az előbb a legkisebbekről elmondtunk, hogyha erre a célra alkalmatlanná lesznek, akkor mennek ők is a történelem szemét dombjára. Isten nem fog szemetet tartani a kezében. Isten nem tartogatja a hulladékot a kezében, a haszontalant megszünteti, a károkozót megbünteti. Ezt az előbb is elmondtam, és jó, ha megjegyezzük, Istennél ez a rendje a dolgoknak, a haszontalant megszünteti, a károkozót megbünteti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne ezekhez a hatalmasságokhoz igazítsuk az életünket, hanem ahhoz, aki náluk is hatalmasabb, ahhoz, aki mindent a kezében tart. Azt jelenti ez, hogy ne ezekben legyen a reménységünk, ne ezekben reménykedjünk, ne az ő nagyságuk bátorítson bennünket. Mik ők? Mik ők ahhoz képest, akinek a tenyerén léteznek? Olyasmi csak az életük, a Biblia is használja ezt a képet, mint a pára, amely hideg hajnalokon pillanatokra láthatóvá lesz a lehelletünkben. Eloszlik, és semmi sem marad. Ilyenek a nagyságai ennek a világnak. Ne bennük bízzunk, ne ezekben reménykedjünk, és ne is ezektől rettegjünk. Ne is ezektől rettegjünk, földrengések vesznek körül bennünket, ha máshogy nem itt Magyarországon is a szó átvitt értelmében, nagy átalakulások között élünk, tektonikus mozgások vannak a világban. Olyan különös volt abba belegondolni, itt vannak velünk a fiataljaink, most kiemelten is, bárcsak sokat gondolnánk rájuk, akiknek az alapélménye, a világ élménye ez, hogy egészen fiatalon, kisgyerekként sokuknak még egy járványt kellett látniuk, ami fölforgatta a mindennapjaikat, aztán háborúk híreit hallották, nem csak távolról, ahogyan mi gyerekkorunkban azért hallottunk számos háborús hírt, hanem egészen közelről is, az éghajlatváltozás hírei minden nap elérnek bennünket, és lehetne sorolni, ha ezekre nézünk, átjárhat bennünket a szorongás, vagy akár a kétségbeesés. S fiatalokkal beszélgetve átéljük ezt, hogy bizony megdöbbenti őket, hogy mi minden történik ebben a világban, időnként egészen közel mi hozzánk. Testvéreim, olyan jó ezt komolyan venni, hogy nekünk nem ezekre kell elsősorban nézni. A legnagyobbak is, amik ebben a világban vannak, alkalmatlanok arra, hogy ezeket megállítsák. És sokszor azt is látjuk, hogy nem feltétlenül keresik a módját, hogy hogyan lehetne megállítani ezeket. De van nagyobb, a legnagyobbaknál is. A legnagyobbak is Isten kezében vannak, ő akarja felhasználni azokat, és időnként különleges módon fel is használja, adjunk hálát ezért, de ha egyszer erre végképp alkalmatlanok lesznek, ő fogja eltüntetni azokat a legnagyobbakat, akiktől mi sokszor félünk, vagy akikben mi sokszor hiú módon reménykedünk. Ő nem őrizgeti azt, ami haszontalanná vált. Ő addig tartja a kezében ezeket, amíg az ő dicsőségét szolgálják. Olyan döbbenetes olvasni, most is Jeremiás könyvét, ahogyan olvassuk, de előzőleg olvashattuk más profétai könyvekben, ahogyan felsorolják az akkori világnak a nagyhatalmait. Hol vannak ma már ezek a nagyhatalmak, testvéreim? Sehol. Egy ideig Isten fölhasználta őket, és aztán őket is semmivé tette, hogy megmutassa, mennyivel nagyobb ezeknél. Ne bennük reménykedjünk, és ne is rettegjük tőlük, arra nézzünk. Arra nézzünk megrendülve, és arra nézzünk bizalommal, aki kezében tartja őket. Arra, aki nekünk szerető atyánk. És kérhetjük, mondulunk, mi a dolgunk nekünk ezekkel a hatalmakkal? Mire akarod használni őket? S hogyan mutatod meg rajtuk keresztül is a te nagyságodat? Hogyan lehetnek ők is nagyítók, amin keresztül megérthetünk valamit belőled? Nézzünk keresztül rajtuk, ahogyan a mustármagon is keresztül néztünk az előbb Jézus szavára. Ha Isten nagyságához viszonyítunk, akkor nincs is olyan nagy különbség közöttük. Vegyük komolyan, hogy Isten hatalmával összehasonlítva ugyanaz a kategória egy mustármag, mint bármelyik atomhatalomnak a teljes nukleáris fegyverzete. Isten pont ugyanúgy tekint a kettőre, a mustármagra, meg az atomhatalom nukleáris fegyverzetére. Látod a mustármagot? Erre gondolj, amikor azt hallod, hogy hadseregek mozdulnak meg, a mi úrunk szemszögéből nézve, ennyi. Mint a mustármag. Az ő szemszögéből nézve, ennyi. Nézzünk át rajtuk. Nem feltétlenül keresztül nézzünk rajtuk, de nézzünk át rajtuk, miért tartja fenn ezeket Isten? Miért van szükségünk ezekre? Fontos kérdések ezek. Fontos kérdések ezek azért is, mert megtanítanak minket arra, hogy miben segíthetjük a legnagyobbakat. Nekünk segíteni a legnagyobbakat, kérdezheted. Hogy jövök én ahhoz? De ránk szorulnak. Ránk szorulnak arra, hogy könyörögjünk értük, Isten eszközei legyenek egyre hasznosabbak az ő céljaira. Ránk szorulnak, hogyha megtehetjük, könyörögni mindig tehetjük, azt mindig megtehetjük, de ha megtehetjük, akkor buzdítsuk is őket a jóra, hogy Isten hasznos eszközei lehessenek. Mi nem mindig látjuk jónak a legnagyobbakat. Mi lehet, hogy időnként lecserélnénk azokat a nagy hatalmakat, amelyek körülvesznek bennünket. De bízzunk Istenben. Bízzunk Istenben, ő tudja, hogy miért tartja pont őket a kezében, és legyünk az ő munkatársai. Legyünk az ő munkatársai, hogy láthatóvá legyen kicsinyekben és nagyokban az ő dicsősége. És végül a világ legkisebbjei és legnagyobbjai után nézzünk arra, ami legközelebb van mi hozzánk. Az ő kezében vannak a legkisebbek és a legnagyobbak, ezek azonban néha nagyon távol vannak tőlünk, és a jó részéről nem is tudunk, nem is baj az, hogy nem tudunk ezekről. Amikor a mindenről gondolkozunk, arról, hogy az Úr mindent kézben tart, annak a nagy részét bízzuk Istenre, higgyük el, hogy jó kézben van az ő kezében, azért fontos nekünk, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy arra figyeljünk, amit ránk bízott, ami közel van hozzánk. Isten azt is a kezében tartja, ami a legközelebb van hozzánk, ami saját életünket. Persze ez sem volt jól megfogalmazva, ez sem a sajátunk igazából. Ahogyan a mustármag az Istené, ahogyan a föld minden országának fegyverarzenálja az Istené, úgy az életünk is Istené. De ezért viseljük a legnagyobb felelősséget az ő színe előtt. Ebben van a legszemélyesebb feladatunk. Ami legközelebb van, a te életed is, testvérem, Isten kezében van. És annak is, mint a mustármagnak, mint a világ hatalmasságainak, akkor van igazán értéke, ha Isten kezében van, és ott is marad. Két bibliai szakaszt hallottunk, a 31. Zsoltárt, úgy is mondhatnánk, hogy Jézus Zsoltárát, készülünk nagypéntekre, Jézus a Golgotán, a kereszthalál, akkor ezt a Zsoltárt mondta. Ebből a Zsoltárból idézett. Azt a mondatot, amit most is hallhattunk, azt a mondatot, ami éppen erről szól, hogy mi van az Úr kezében, kezedre bízom lelkemet. Félelmetes kezek tűnnek föl ebben a Zsoltárban. Azt mondja a Zsoltáros Dávid, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Félelmetes kezek. Vannak olyanok, akik bántanak néha minden ok nélkül. Vagy időnként olyan okkal, ami miatt nem bántani kellene minket. Néha éppen azért, mert azt mondjuk, vagy azt tesszük, ami a feladatunk. Ezekkel a rémisztő kezekkel szemben az a kéz adhat nekünk védelmet, amelyik nagyobb ezeknél a kezeknél, amiket sokszor magunk körül látunk. A teljes mondatot vigyük magunkkal. Ne csak azt, hogy ellenségeinknek és üldözőinknek a keze fenyeget bennünket. Úgy kezdődik ez a mondat, kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Uram, a kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Vannak erős kezek, amelyeknek a gazdái úgy gondolják, hogy véghez visszük, amit elterveztünk. Dávid bizonyossága az, amit ez a Zsoltárma tanít nekünk. Szégyenben marad mindenki, aki a királyok királyával áll leszkanderozni. Szégyenben marad mindenki. Mutogathatja a muszkliait, de végül mindenki látni fogja, hogy mennyire haszontalan volt az, amiben ő bízott. Amikor valaki erőt fitogtat, nézz keresztül rajta. Nézz keresztül rajta is Istenre, mert Isten a hatalmát fogja megmutatni még általa is. Az egyetlen valódi bátorítás az, amire Dávid tanít itt bennünket, amikor az erősekre nézünk, nem az ő kezükben van a sorsunk, az Úr kezében van az. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. És milyen különös ez a Zsoltár, mert Dávid megvan arról győződő, hogy kezedben van sorsom, hát azt kéri, amit Jézus is a kereszten idézett tőle, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A hitvallás és az odaadás szava összekapcsolódik. Az én életem ott van a helyén a te tenyeredben. Kezedben van sorsom, hát kezedre bízom életemet. A legkisebbek is biztonságban vannak, szerető atyán kezében. Ne engedjük a kísértésnek, hogy majd mi elég nagyok leszünk ahhoz, hogy az ellenséggel szemben védekezzünk. Ne engedjünk, ugyanúgy félrevezet, amikor elhitetjük magunkkal, hogy nem is vagyunk mi olyan kicsik, mint amikor kétségbe esünk. Amikor elhitetjük magunkkal, hogy végső soron már nem szorulunk rá Istenre. Kicsinek látod magad? Bízd magad rá Isten erős kezére. De ha megkísért téged, hogy többnek gondold magad, hogy önállósítsd magad, hogy te akard megmondani, hogy mire van szükség, s ne Istenre figyelj, akkor halld meg Dávid szavait. Egyedül Isten kezében van helyén a sorsod, ott lesz igazán értékessé, s mondd vele együtt, kezedre bízom lelkemet. Te oltalmazz engem. De hogyan tegyük az életünket az Úr kezébe? Ez így nagyon szépen hangzik. Mit kell tenni ezzel kapcsolatban? Hallottuk Pál apostol gyönyörű himnuszát, ezzel hadd fejezzem be. Az apostol Jézusról dalol, és amikor Jézusról dalol, hallottuk ezt a mondatot, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Minden ő benne van. Minden az Úr kezében van, minden Jézusban van. Hogy lehet ez a kettő egyszerre igaz? Csak úgy, hogy Jézus az Isten felénk nyújtott keze. Jézus az Isten felénk nyújtott keze. S ha rábízod magad Jézusra, megtart téged. Ha Isten kezébe leteszed az életedet, Jézusnak adod át bizalommal. Érthetetlen, és mégis annyira egyértelmű. Bízd magad Jézusra. Bízd magad Isten átszegedett kezére. Arra a kézre, amely érted vérzett. Bízd magad Isten átszegedett kezére, arra a kézre, amely megbirkózott legfélelmetesebb ellenségeinkkel is, amely legyőzte a bűnt, a halált, az örök kárhozatot. Bízd magad Jézusra, az Úr kezében. Jézusban te is helyeden leszel. Mindenről nem tudtam beszélni, és nem is tudok beszélni mindenről, de elég nekünk arról beszélni, akiben minden a helyére kerül. Kerüljön ő benne, Jézusban, a mi életünk is a helyére. Tegyük Isten kezébe az életünket, találjuk meg mindannyian a helyünket, s valódi értékünket Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk.
Drága Istenünk, köszönöm az imádságot, azt a teret, amit azért biztosítasz számunkra, mert tudod, hogy mi nem tudjuk kézben tartani a dolgokat. Egy kötelező szokást, ahol arra kérsz, aggodalmainkat egyenesen, nyíltan hozzuk eléd, és ne a sötéttől, az ismeretlentől féljünk. Köszönjük, hogy te ezeket az alkalmakat arra használod ugyanakkor, hogy kivedd szívünkből ezt a félelmet. Megmutatva, hogy nem mi tartjuk életünk elszabadult lovainak gyeplőjét, hanem valaki hozzáértő, te. Köszönjük, hogy kollektíve egy népként is rád bízhatjuk sorsunkat. Hogy nagyszüleink, szüleink, barátaink, testvéreink, ismerőseink, vezetőink, főnökeink és a közösségeink sorsát is mind rád bízhatjuk, és átadhatjuk a te kezedbe. És te értünk, mindnek gondját is viseled a te kegyelemed által. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen.